Sok szeretettel köszöntök mindenkit, sziasztok, én Réthé Balázs vagyok, ez pedig ismételten a Tribune Podcast. Ki mással, ha nem Takács Áronnal vezetjük ezt a műsort. Szia Áron!
Hello Balázs, én is köszöntök mindenkit. Aki még nem tette, az iratkozzon fel a YouTube csatornánkra, és megtaláltok minket TikTokon, Instagramon, Facebookon, nagyjából bárhol.
Ebben az adásunkban pedig a Forma 1 visszatér a Tribune csatornára, mégpedig Nagy Danival, akit köszöntünk a stúdióban.
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Köszönjük szépen. Nyilván beszélni fogunk az osztrák nagydíjról, mesélni fog Dani arról, hogy milyen volt a helyszínen lenni, a griden kérdezni, akár Flavio Briatore-t is, és nyilván majd a második videót is nézzétek meg, hiszen ott egy picit előre fogunk tekinteni a brit nagydíjra, és latolgatni fogjuk, hogy mi lesz, hogy lesz. De még mielőtt belekezdünk a Forma 1-es adásba, volt neked egy fantasztikus visszatérésed a zengő csapattal. Egy picit azért mesélj arról, hogy milyen volt.
Volt, és egyébként pont azon gondolkoztam, hogy lehet erről kicsit beszélni, mert tudom, hogy itt most a Forma 1 lesz a fókusz, nehéz röviden összefoglalni. Ugye egy nagy szívfájdalmam volt, hogy már másfél éve nem versenyeztem. Uh-huh. Tehát az első évem volt tavaly, 12 éves korom óta, hogy nem versenyeztem, és így azért megviselt lelkileg, és picit már inkább az viselt meg, hogy ahogy mentem előre, ugye itt van a tévés karrier, van egy reklám és marketing ügynökségem, nagyon sok feladatom van, ezeket nagyon szeretem csinálni, és büszke is vagyok rá, de hogy közben meg úgy éreztem, hogy pont emiatt távolodok el még jobban, mert így meg nem is dolgoztam az autósportos karrieremen, és éppen ezért volt hatalmas meglepetés, hogy ugye évelején jött Magyarországra egy ilyen GT3-as autó, amiből nem nagyon van itthon, ugye. Van még egyébként szerintem magántulajdonban GT3-as autó, de ilyen merci biztosan nincs. Olyan autó, amiben pedig esetleg beleülhetek, abban meg még kevésbé. És akkor, amikor az Engő Motorsport beszerezte az autót, akkor ültem benne, csináltam is kis videót, hogy fú, gyerekek, itt ülök, az államautóm van, de jó lenne egyszer vezetni, nem tudom, mikor fog.
Van, hogyha nincsen róla kis videó.
Igen, lett is, meg még lesz is. Még lehet, hogy YouTube-ra is betörünk, mert egyébként volt egy kis táb velünk a hétvégén.
Konkurencia.
Jó, menjek?
Akkor mindegy, felejtsük el. Ketten beszélgetünk.
Milyen volt a hétvégén, Balázs? Már formai szempontból.
Na jó, több komolyságot, szóval... Beszéltünk róla akkor az Engő Motorsport vezetőivel, Zengő Zoltánnal, hogy fogunk indulni valamikor, és hogy számít arra, hogy én menjek. Ez nekem nagyon jól esett, és egyébként szeretem is nagyon ezeket az erős hátsókerekes autókat, és akkor sokáig úgy tűnt, hogy esetleg indulunk a GT Open magyarországi futamán, aztán ezt elengedtük. Tehát amikor két héttel a futam előtt még nem csomagoltuk ki az autót, nem ismertük az autót, nem teszteltünk, én semmilyen autóban nem ültem az elmúlt másfélben kis túlzással, akkor az úgy érett, hogy ebben nem lesz semmi. És akkor így kb. 10 nappal a futam előtt, így Zolival így beszélgettünk, én is műhelybe jártam, és akkor mondta Zoli, hogy hát akkor szerintem ezt meg kéne csinálni. Próbálj meg még támogatókat összetenni, és figyelj, Nagy, lehet, hogy nem úgy fog sikerülni, hogy szeretnénk, lehet, hogy nem fogunk tudni felkészülni, ez egy nagyon erős mezői nemzetközileg magasan jegyzett sorozat, gyári csapatok, gyári támogatott csapatok, olyan versenyzők, lehet, hogy nem a világ legjobb versenyzőiből 30 van ott, de akik mondjuk nem klasszikus értelemben vett profi versenyzők, azok is minimum évek óta mennek, és rengeteg kilométert tettek az autóba, tehát nekik is jó a tempójuk. És én pedig erre úgymond leszerződtem, és mondta Zoli, hogy ezt összerakja nekem, összerakja a csapatnak, és akkor dobantsunk egy nagyot. Ugye magyar csapat, magyar versenyzővel még nem ment ilyen sorozatban, pláne nem hazai közegben, és tényleg kicsit ilyen, úgymond mezitlábasan mentünk ki, mert mentünk az autóval egy pár kilométert a Balatonpark pályán, soha nem felejtem el az élményt, amikor először kigurultam az autóval, mert itt azért már, és most felejtsük el a Forma 1-es hasonlatokat, mert nyilván az teljesen más világ, de itt már azért ugye a tested megérzi az erőhatásokat. Tehát amikor 3G fölé emelkedik az oldal gyorsulás, vagy a kombinált G erők inkább, akkor azért az már a nyakad, ugye a mély tartóizmaid, meg a lelked, nyilván a V8-63-as szívómotor hangjától, meg az erőttől, úgyhogy szürreális élmény volt, de valójában a Hungaroringen az első szabad edzésen tudtam igazán megkóstolni az autót, és ez egy kemény kihívás volt testileg is, szellemileg is. Nyilván, hogyha benne vagy, ha mész, ha ott vagy a körforgásban, vagy mondjuk minimum legalább túrautózol előtte sokat, és így benne vagy, akkor azért... Nem akarom túl misztifikálni, hogy úristen, beleülsz és leszakad a fejed is, mert hogy lehet ezt az autót, azért itt nálam jóval idősebb emberek is tök jól elterelgetik. De hogyha nem vagy rutinban, akkor azért kemény. Nekem nem volt váltótársam, úgyhogy mind a két futamot 70 perces, 60 perces egyedül nyomtam végig. Felejthetetlen élmény volt, és vezetéstechnikai is nagyon nagy kihívás, és rengeteg szurkoló volt kint a hétvégén, és összességében az eredményekkel is egyébként én maximálisan elégedett vagyok. Vasárnap nyilván volt egy baleset a rajtnál, és emiatt szétnyílt a splitter, különböző elemei megsérültek az autónak. Mégis olyan volt a tempó, mint az előző futamon, ami meg duplán idegesítő, mert nyilván mi lett volna, ha főleg amikor eső volt például, akkor top 10-es volt a tempónk. Ha slicken mentünk esőbe, ha esőgumival mentünk, ez pedig nekem is jó érzés. Tehát nyilván a csapatnak nagyon jó érzés, nagyon nagy dolog az, hogy ott voltunk, és ráadásul nem az utolsó helyen gullogtunk, már önmagában nagy dolog volt, és az nekem versenyzőként, hogy ennyi kihagyás után egy teljesen új autóba, ami azért kicsit mégiscsak kitépi minden körben valamidet a helyéről, és hogy helyt tudtam állni, és hogy
milyen
jó.
Gyorsan jön le rólad a rózsda egy másfél éves kihagyás után. De ezek a reflexek azonnal visszajönnek?
Azonnal.
Vagy valamit így fel kell építened azért?
Azonnal visszajönnek. A legfontosabb érzékszervi dolgok, az, hogy beülsz egy autóba, és kis túlzás olyan az első köröd, mint hogyha múlt héten hagytad volna abba. Vá. Tehát ez olyan izommemória, olyan mélyen van benne, meg te így nősz fel. Ez ugyanolyan, mint hogy egy focista ott hagyja az aktív karrierét, adsz egy labdát Thierry Henrynak, nem tudom, most pont elnéztem egy reklámot, azért ott eszembe, és egyből megcsinálja a világkört, meg amit akarsz, meg rúg egy olyan szabadrúgást, hogy soha életedben nem tud, nem is lehet, hogy is láttál még olyat. Tehát, hogy ez így visszajön. A hétvége dinamikája azért így nehezebb volt, tehát ahogyan leszünk ott tempóban, ahol szeretnénk, az apróságok, amiket a vezetéstechnikában kell javítani, az autóval kapcsolatos visszajelzések, ezek is egy szintig visszajöttek hamar. De mivel én tényleg teljesen eltávolodtam a motorsport ezer részétől, ezért amikor meg kellett az a fine tuning, főleg úgy, hogy az autót még eleinte állítani sem tudtuk, mert tényleg nem ismertük. Tehát úgy képzeljétek, mintha most egy manorral így beneveznénk az F1-be, vagy nem tudom. Tehát tényleg nagy volt a szakadék, a profi csapatok, akik ebben élnek, mi pedig oda mentünk, és meg akartuk mutatni magunkat, meg akartuk ismerni őket, a mezőnyt, hogy működik ez a világ. Nem akartuk megváltani azt, de szerettünk volna azért egy jót versenyezni, és ez abszolút összejött. Az első verseny elején visszaestem 27. helyre, onnan pedig négyet előzve, a többit a boxban, a jó tempóval, a jó kivezetőkörrel, a jó stratégiával tudtuk visszahozni. Versenyben voltunk, 30 autóval gyerekek, Ferrarik, Mercik, Audik, Lambók. A Lambó az olyan, hogy bent ülsz a kocsiba, és az a V10, az ott is hangos, a másik az autója. Tehát ezek olyan élmények, lehet, hogy nem tudom, hogy lesz még GTR-os verseny hétvégén, remélem, mert szerintem jó teljesítményt nyújtottam, amire van értelme építeni,
hát, és a
csapatra is ez igaz, köszönöm szépen, de hogy mindenképpen egy olyan élmény volt, tehát gyerekkorom óta erre vágyok, és azt gondoltam, hogy ez nem fog bekövetkezni, nem az, hogy nem, hogy visszatérek, hanem az, hogy ilyen szinten, ilyen autóval, azért ez más kávéház, anyagi szinten is nagyon, nagyon drágák, nagyon komolyak ezek az autók, nehéz bekerülni. Nagyon tele van a piac, sok versenyző van, úgyhogy egy örök élmény volt.
Mindenesetre azt nagyon jó volt látni, hogy a hosszú kihagyás, a Hungaroring szempontjából hosszú kihagyáson van túl és lesz is egyébként a pálya, hiszen nincsen túraautónk, nincsen kamion Európa bajnokságunk, csak igazából a Forma 1 van, és nagyon jó volt egyébként a meghívásod alkalmából, amit ezúton is köszönök szépen, és köszönünk, kint lenni úgy, hogy ott vannak a magyarok, hogy ott szurkolnak, hogy az Engő Zoli is milyen szinten vitte be a flow-t, hogy akkor most szurkoljunk együtt a Daninak, és tök jó volt látni a boxból azt a koncentrációt, amivel te beültél, és végigvitted ezt a hétvégét, úgyhogy gratulálunk hozzá.
Köszönjük szépen. Jó volt látni is egyébként ezt a rengeteg szurkolót, meg hát egyébként az ellenfél csapatok, hát nem tudtak ezzel mit kezdeni, tehát ilyen nincs máshol, mert nyilván ez nagyon különleges helyzet, tehát Magyarországon nagyon szeretik az autósportot, és nem vagyunk sokan, de van néhány versenyző, néhány csapat, akik viszont nemzetközi szinten oda-oda durogtatnak, azért az Engő Motorsportot sokan ismerik, komoly eredményeket értek el, akár annak idején Mielis Norbival is többek között, és ezt nagyon jó volt látni tényleg, és ugye mit tudom én, Spanyolországban futtam, vagy Olaszországban futtam, ott van 1000 versenyző, szeretik az olaszok, meg a spanyolok ezt, és akkor kimennek nézelődni, de ilyen szenvedélyes szurkolás, ez tényleg nagyon sok mindennek kell összeállnia, és ennyi csupaszív ember, ennyi jó emberre, nem tudom, ezen gondolkoztam, nem, tehát nem tudom, hogy lehet ennyi jó emberre találkozni, mint amennyivel ilyenkor így ott körül vagy véve. Családom is ott volt, barátok, úgyhogy szuper volt, és azért azt is megemlíteném, hogy tehát az Engő Motorsport megteremtette ezt a lehetőséget, tehát igen. Bocsánat, nem én sétáltam oda, hogy nagyon durvá megy a cég, figyelj, itt van egy maradj, hatalmaság pénz.
Még az se lenne rossz.
Majd ez még odébb van. De jön, eljön az ideje, ennek is reméljük, hanem az van, hogy ők összerakták. És voltak segítség, voltak cégek, akik segítettek nekünk, voltak emberek, magánszemélyek, a szerelők, a mérnökök, az Engő Zoli a saját erejét, én is nyilván mindent beletettem, úgyhogy ez egy szép sztori, és azt gondolom, a magyar autósportnak ez egy jó dolog volt, és roppant boldog vagyok, hogy ennek részese lettem. Ennyi.
Na, beszéljünk a Forma 1-ről.
Beszéljünk a komoly dolgokról.
Nem, hát ez is kell, csak hát egy kicsit nemzetközi vizekre is evezhetnénk, hiszen ugye az osztrák nagydíj az a múlt hétvégén volt, te kint is voltál a helyszínen, ráadásul most egy kicsit más szerepkörben, úgyhogy majd erről is kérdezünk, de akkor tapossunk bele a gázpedálba, és egyből beszéljünk arról a bizonyos esetről Lando Norris és Max Verstappen kapcsán. Ugye tudjuk azt, hogy a futam első felében Verstappen nagyjából azért uralta ezt a futamot, és Norris annyira nem tudott beleszólni. Azt tudtuk, hogy a McLarennek nagyon jó lesz a tempója, a Mercedes is ugye elvileg az időmérőt egy picit beáldozta a verseny miatt, de utána jött a hiba a box utcában Verstappennél, és nagyon ritkán látunk ilyet a Red Bulltól. Majd ez bekövetkezett, és akkor jön a kérdés, hogy ki volt a hibás? Nyilván visszanéztük az onboard felvételeket Verstappen és Norris részéről is, és azért volt ott kormánymozdulat egyik-másik oldalon. Szerinted ki volt a hibás?
Érdekes volt egyébként ez a futam, ez a másodjára fordult elő idén, Imolában is hasonló volt, hogy tényleg volt az első stint, az első kiárásig, igen. És úgy hátradöltünk a Gáborral, és így legyintettünk egyet, hogy a fenébe itt vagyunk kint, igen. És akkor egy ilyen futamot kapunk, és nem számítottunk arra, hogy ez meg fog változni a dinamika, és egyébként a McLaren nagyon ügyes volt a boxban, mindig ügyesen kopizták Verstappenék teljesítményét, mert tudták és bíztak benne, hogy a végén majd lesz egy jobb szett gumiuk, egy új szett gumiuk, és Verstappennek már időmérőt futott közepes keverékű gumia volt. Ráadásul a kemény keverékű gumin teljesen más volt már az erős sorrend, és eltűnt az a hatalmas fölény, hát közel egy másodperc, de minimum fél másodperc környéki volt az átlagos különbség Verstappen és Norris között, ráadásul Verstappen azért nyilván az élen okosan versenyzett, és aztán a kemény keverékű gumin elkezdett lassulni, utána volt már egy kisebb hiba, mert egy pár tizeddel lassabb volt a kerékcsere, és pont egy ilyen veszélyes kiengedés helyzet is előállt, hogyha emlékeztek, amiért végül nem lett büntetés, de az már ott már nagyon rezgett a léc. És ekkor jött az utolsó stint, ahol ugye, hát most ez a csapat hibája, vagy nem, hát beragadt a kerékanya. Tehát ezt ilyenkor nehéz, de hogy még ők sem tudják pontosan, hogy ez most ez pek, vagy valaki valamit nem úgy csinált. Ők meg biztos kielemezték. Ez előfordul, és ez okozta végül azt, hogy nagyon hamar utolérte Norris Verstappen, de egyébként is gyorsabb volt a verseny felében minimum Norris Verstappennél. És nagyon érdekes bennem, sokat változott egyébként az elmúlt napokban a vélemény. Az nem volt kérdés, hogy a Verstappen úgymond túlment egy határon, és ő okozta a baleset, ez nem volt kérdés. De hogy hogyan jutottunk el ide, és valóban kinek a hibája, ennyire hibáztatható ezért Verstappen, előtte mennyire hibáztatható Norris, ez nekem azért sokat változott a fejemben. Ha a futamot nézzük, és azt nézzük, hogy nincs többet Forma 1-es verseny, csak ez az egy futam van, akkor mind a két versenyző véleményem szerint követett el nem is hibát, hanem forró fejűséget. Tehát Norrisnak megvolt az a fajta előnye utólag elemezve, amivel felépíthetett volna egy jobb előzési manővert. Mégis amellett döntött, hogy nagyon messziről próbálkozik, amit meg lehet csinálni ezen a pályán, és most már azt gondolom, akkor még azt gondoltam, hogy ez forró fejűség, tapasztalatlanság. Most már viszont azt gondolom, hogy ez egy háború, ami a két versenyző között túl, ez csak egy figyelemlövés volt, és Norrisnak nem ezt az egy futamot kell néznie, hanem azt kell néznie, hogy Verstappen tiszteletét, figyelmét ki kell vívnia, és Verstappen meg kell, hogy inogjon, amikor a tükörben néz. Verstappennek tudnia kell, ha ott van a Norris mögöttem 50 méterre, be fog vetődni. És hogyha ez volt a cél, már pedig szerintem ez egy reális cél, akkor szerintem nagyon jó munkát végzett Norris, még akkor is, hogyha nagyon kockázatos volt.
Hiszen egyébként az említett szituáción kívül talán már kétszer előtte ugyanezt megcsinálta, ugye Verstappen nagyon, nagyon későn.
Hát én ezekre gondolok, most még nem jutottam el a harmadik manőverig, mert volt összesen három nagy ütközet volt. Az egyiknél Verstappen ugye nagyon későn mozgott a féktávon, és akkor Norris elkerült a balesetet, azzal kiment balra. Ezzel kapcsolatban is van egy érdekesség, hogy nem tudom, tudtátok-e, de nincs olyan szabály a szabálykönyv, hogy nem lehet féktávon mozogni. Ez egy elég sűrűn előforduló
kommentában. De akkor ilyen etikai, majd gyakran előszokott fordulni.
Volt ilyen. 2017 környékén volt ilyen, de már nincs ilyen. Az van, hogy nem szabad kiszámíthatatlan manővereket végezni, ami veszélyhelyzetet okoz. És hogyha nagyon közel van valaki mögötted, és bemegy támadni, és te utána bezárod a kaput, ezáltal ugye őt, tehát hogy neki nem hagysz esélyt, hogy lereagálja, és az már büntethető, de ott sem azért bünteted, mert mozgott a féktávon, hanem mikor és hogyan és mit csinált.
Ez nekem egy kicsit azért megkérdőjelezhető, mert ilyen szinten minden szituáció más és más megítélés alá fog kerülni, és már is nem tudunk most akár a foci példáján keresztül élve egy olyan dolgot előhúzni, hogy jó, hát ezt meghúzzuk a vonalat, és akkor ami azon túl van, azt azonnal büntetjük.
Jó, de ez egy kérdés, hogy baj-e, mert nyilván ugye bevezették a labdarúgásba és a VAR-t, és mondjuk a les az egy elég objektív szabály. Igen. De hogy mondjuk a kezezés, vagy bizonyos szabálytalanságok már szubjektív.
Igen. Azt rá ez jó példa így.
A bíróra, hogy van egy szabályrendszer, és azon belül tud mozogni. És el tudja dönteni, mennyire szigorú döntéseket hoz, csak az a fontos, hogy amiket meghoz az adott mérkőzésen, vagy futamon döntéseket, az konzisztens legyen, és azt a futamot ugyanúgy csinálja végig, és azt mondja, hogy mondjuk nekem úgy vezetem ezt a mérkőzést, például mondjuk a magyar-németországi meccset hozom, hogy a Gündogan-Willi Orbánnak az ütközése, hogy ez belefér. És emiatt mondjuk nem volt kifelé szabadrugás, hanem gól kaptunk belőle. És utána mondjuk akkor azt mondja, hogy végig így vezetem a mérkőzés, és akkor ez egy bírói felfogás. Mondjuk kérdés az, hogy a Forma 1-ben jó az, hogyha mondjuk erre teret engedünk, hogy van a versenybírónak mondjuk mozgástere.
Hát igen, ugye alapvetően a Forma 1-nek azt gondolom úgy kell működnie, hogy versenyenként nem változhat ez. Tehát még ugye akár a fociban ugye látjuk, hogy változik, mert más bírók vannak, és akkor a csapatok is elemzik, ezt te jobban tudod, Áron, hogy a csapatok is elemzik ugye a bírókat, és akkor van, aki úgymond volt régen a FIFA-ban is egy megengedő bíró, meg szigorú bíró.
Volt ilyen botrány, ugye, hogy a Barcelona...
UEFA Barcelona.
Igen, hogy ugye a La Liga bíró szövetségnek a alelnökétől a játékvezetői kiértékeléseket elkérték, hogy a játékosokat fel tudják készíteni arra, hogy egy adott bíró hogyan reagál bizonyos szituációkra.
Azért szerintem azért ettől szerencsére távol állunk a Forma 1-be, hogy egy-egy csapat az adott versenybírót hiszen...
No, Mikey.
Így van.
Igen. Inkább csak a Dani azt mondja, hogy vannak, vagy szerintem azt mondja Dani, hogy vannak szubjektív döntések, ami nyilván a szabály, amire lehet csak leír, de benne van az emberi tényező, és nem tudod kivenni.
Igen, meg azt szerintem nem lehet meg, tehát hogy féktávon nem mozoghatsz, de akkor az megint a 50 méter távolságban, 40-nél, 30-nál, 20-nál, 150-nél, tehát hogy ezt szerint nem véletlenül vették ki utána a szabálykönyvből, és az pedig igenis a telemetria adatok alapján már objektívan meg lehet határozni.
Lásd fel, hogy a Alonso Ausztrália.
Például, hogyha valaki jött hátul, bemozgott elé a Verstappen, akkor ő az előző körös telemetri adatok alapján annyi idő alatt lelassíthatta volna az autóját, és kikerülhette volna a balesetet. Ha igen, akkor miért bünteted meg azt, aki keményen védekezett, hogyha meg nem, akkor meg büntesd meg azt, és akkor találják meg szépen a versenyzők a határokat. Én ezzel egyébként egyetértek. És a kemény versenyzésre is egyetértek. Egy dolog nekem nagyon fontos, hogy konzisztens döntések szülessenek, amik sajnos nem igazán jönnek össze. És ez nekem nagy szívfájdalmam, és egyébként ilyen téren, például a pályahatárokkal léptünk előre egy hatalmasat, mert betartották a versenyzők a pályahatárokat, mert arra voltak kényszerítve.
És egyébként emlékszel, hogy egyszer voltál a tribünbe, és beszélgettünk erről a pályahatáros büntetésekről, és akkor ötleteltünk is arról, hogy mi lenne a jó megoldás, és nekem úgy rémlik, hogy ezt találtuk ki.
Sóderágyak, igen.
De hogy egy sávban.
Kértetek érte a jogdíjat?
Az ez egy nagy hiba.
De veled találtuk ki, azt hiszem.
Én kérek.
Ott volt a helyben.
De vicces félretéve tényleg ezek. Ugye nyilván falakat nem rakhatsz le, gumibálákat nem rakhatsz le, a Suzuki kupának tökéletes, nem degradálva, mert én magam is ott fejlődtem. De hogy azok lassabb sebességű autók, ott kisebb a kockázata ennek. A Forma 1-es autók elé nem rakhatsz le fizikai akadályokat, ami kiállnak a földből, mert valakinek baj esik. Viszont sódarágyakat lerakhatsz, de nyilván ez egy nagyon költséges dolog, és persze pont a Red Bull Ring egy olyan pálya, ami olyan tulajdonban van, ahol mondjuk kevésbé problémás költeni a pályára, mert a MotoGP-nél szépen leaszfaltozzák majd ezt a sódarágyat. És ez annyira jól működött a hétvégén, hogy én ki kész vagyok. Tehát, hogy ez tényleg egy olyan megoldás, basszus, ami logikus, reagáltak a tavalyi problémára, jól reagáltak, megcsinálták, rövid időn belül csinálták meg, és működik. Igen. És tök jó volt látni, és tök jó lenne látni a büntetések után is. Ha azt mondja az FIA, hogy a következményeket nem figyeljük, csak az esetet, akkor legyen úgy, és mindig az van, hogyha most nem lett volna defekt, most mondjátok meg, ha nem lett volna defekt az esetből,
akkor nem beszélünk róla.
Valószínűleg nem beszélünk róla, valószínűleg nem lesz büntetés sem. Nyilván ez nehéz dolog, ez egy nehéz dolog. Mindegy, visszakanyarodva az eredeti témakörhöz, ugye Norris ilyen habitussal versenyzett, amilyennel. És Verstappen pedig panaszkodott, és egyébként utólag már nem panaszkodott. Nyilván útközben panaszkodsz, mert ez a dolgod versenyzőként, vizsgáljanak mindent, próbálod kibillenteni másik csapatot is, próbálsz ráhatással lenni a versenyirányításra is, a felügyelők esetleg, hogyha vizsgálnak egy-egy esetet, viszont ez rendben volt, és mindenkit versenyzőként úgy nyilatkozott utólag, hogy tudjátok mi? Nagyon utáltam a másikat akkor, de igazából már írtunk egymásnak, megbeszéltük. Kemények vagyunk, kemény versenyzés volt. Norrisnak ugye azt az esetét is érdekes megvizsgálni, hogy érte 5 másodperces büntetést utolsó figyelmeztetéssel a pályahagyás. Az is egy érdekes dolog volt. Én a mai szabályok alapján egyetértettem egyébként azzal a büntetéssel. Utolsó figyelmeztetés az pont arra van. Az a célja a versenyzőnek, az ne érje el. Mert az utolsó figyelmeztetés az olyan, mintha a sárga lap után lenne már egy nem tudom milyen színű lap, ami után, hogyha rosszul nézel a bíróra is, akkor már
lelekülnek a pályáról. Van egy sárgád, van egy szabálytalanságod, ami nem egy második sárga, de nagyon határeset. Rászól a bíró, hogy még egy bármi, és akkor biztos, hogy jön a második sárga, valami ilyesmi.
Na, és ebben az esetben mondjuk focistaként, védőként a gólhelyzetben lévő támadó elé bevetődsz, beugrasz, vagy nem is kell ilyen extrém helyzet, akár a középpályán.
Csak véletlen szabálytalanság.
Vagy egy véletlen szabálytalanság, és akkor lehet, hogy az nem volt olyan durva, de mégis piros lapot kapsz. Ez pontosan ilyen helyzet volt ott Norrisszal, és akkor még nem tudta, amikor a következő körbe újra próbálkozod. És Norris ott mindent tökéletesen jól csinált, az autóját pont annyira pozícionálta a külső ívre, hogy még ne menjen rá annyira rázókör, hogy onnan ne tudjon, hogy ugye be van barázdálva, ott megborul az autó egyensúlya, nem olyan a tapadás, és pont a terhelt kerék alatt nem olyan a tapadás, ami azt jelenti, hogy nem olyan reaktív az autó, nem tud lefordulni róla. Ott pedig ugye a kigyorsításra játszott Norris, mert Verstappen védte a belső ívet, és Verstappen is jól csinált mindent, kivéve azt a pár centimétert, amivel egy picit szélesebbre ment. Norris is nyithatott volna a kormányon, egy utolsó pillanatban próbált is nyitni a kormányon, de ekkor a britnek ez nem volt elvárható, brittől nem volt elvárható, hogy ott menjen, meneküljön le a bukótérbe. Verstappentől pontosan ezt vártuk, és ő elment a határokig, és egy gyerekek pár centivel ment túl. Tehát én először úgy éreztem, hogy ez egy kemény szabálytalanság volt, megbüntették, tanul belőle, megyünk tovább, de utólag azt érzem, hogy Verstappen ugyanezt csinálná, és Norris ugyanezt csinálná, és mind a két versenyző ugyanezt várná el a másiktól, csak az 1-2 centi különbséggel, amivel Verstappen egy picit talán, és nem az utolsó pillanatban legyezett rá, meg ez nem egy ilyen, na most ki, eset volt.
Szerintem egyébként pont ez fog történni a jövőben is, hogy két agresszív pilótáról beszélünk, és akik még eddig nem versenyeztek, vagy úgy egymás ellen, hogy nem nagyon csörtéztek, és most tapasztalják ki, hogy na hogyan fog versenyezni ellenem a másik, amikor a győzelem a tét. És nyilván Verstappen tudjuk, hogy hogyan versenyez, amikor győzelem a tét, és most derül ki Norrisról is, hogyan versenyez, amikor győzelem a tét, és mondtad, nem hiába volt agresszív Norris, vagy talán picit túlzóan agresszív, mert szerintem pont az történik, mint 21-ben történt, amikor megérkezett Verstappen Hamiltonra, és úgymond, mi trónkövetelő, megmutatta magát. És szerintem néha ő egy picit túllépett egy-egy határt, vagy megmutatta azt, hogy annyira agresszív vagyok, hogy vagy én jövök ki ebből győztesen, vagy egyikünk se, és Norrisnak is szerintem egy picit ezt a felfogást kell felvennie, hogy még nem értünk oda, mint csapat a Red Bull szintjére, mert nagyon közel vagyunk, vagy szemmagassába vagyunk időnként, de még nem teljes mértékben, még én csak most jöttem be ebbe a beszélgetésbe, és neki meg kell húzni azt a határt, vagy meg kell mutatni, hogy na figyelj, Verstappen, én is így versenyzek, akkor figyelned kell rám, és nagyon keménynek kell lennie ahhoz, hogy Verstappennek a lelki békéjé, komfortosságát abból teljes mértékben kizökkentse, és hogy Hamiltonnak is nagyon zavaró volt, vagy nagyon sokszor fel tudta húzni Hamilton Verstappen 21-ben, most ugyanezt kezdte el csinálni Lando Norris, és lehet, hogy ez most még nem erre az évre szól, hanem a jövő évet alapozza meg Lando Norris, csak Verstappen meg bemutatta azt, hogy én Verstappen vagyok, én agresszív fogok maradni, és nem érdekel, hogy Lando Norris akarja diktálni itt a szabályokat. Ez óriási párharc lesz.
Én annyi különbséget hoznék a példáddal kapcsolatban, hogy Norris azért nem feltétlen az a tapasztalattal rendelkező pilóta, mint annó Verstappen volt. Ő jelenleg egy győzelemmel áll a Forma 1-es karrierjében, és még szerintem kellenek neki ezek a szituációk, amik a győzelemért egy végtelenül kiélezett küzdelemben kellenek, hát ez hogy ott legyenek.
De hogy akkor ezzel azt mondod, hogy valamit ugye nem jól csinált, és mit gondolsz, hogy mi az, amit nem jól csinált?
Én egy picit higgadtabbnak vártam. Amit te is mondtál, hogy bőven lehet volna még lehetősége, és hiszen volt akkora előnye az autó szempontjából, gumi szempontjából, gumikezelés szempontjából, és még ideje is volt rá. Úgyhogy akár még 13 alkalommal körülbelül bevethette volna a hármas kanyarba azt az autót, és egyszer csak összejött volna Verstappen megelőzése, onnantól pedig már egy tempós szakasszal ki lehet építeni egy előnyt.
Vitatkozok, mert egyébként azt láthattuk, hogy amikor mondjuk turbulens levegővel ott vagy az előtted lévő mögött pár kör alatt, akkor veszítesz annyit a tempóból, hogy ne lehessen előzni, és ilyet láttunk 21-ben is, biztos meg lesz az előzés, és csak nem lett meg Hamiltonnak vagy Verstappennek az előzés, hanem ki tudták védekezni, és láthattuk azt, hogy mondták az előző futamon Verstappennek a fölére, hogy előzd meg Russellt, mert ez most nagyon fontos, és azon is múlt a futam győzelme. És ott egy kegyetlen előzés megcsinál Verstappen, de lehet, hogyha akkor nem csinálja meg, hanem még egy tökéletesebb alkalomra vár, akkor nem biztos, hogy összejön, és nyilván ott szintén szerintem volt egy fölénye, és meg tudtam volna csinálni Verstappen, de hogy nincs erre garancia, és ott az esély nyilván nagyon fontos, hogy megfelelő időpontban hát kockáztat, meg hidegvérűség, csak ha túl sokat vársz, és nem csinálod meg, ahogy Piastri megcsinálta az extra előzést a külső éven, akkor lehet, hogy egy-két körrel nem lesz ekkora az esély.
Ja, hát de én is ezt akartam kiemelni, hogy ugye utólag könnyű okosnak lenni, és én azt gondolom, hogy számtalan érv van amellett, ami reálissá tesz, és ami, hogy mondjam, tehát, hogy vegyük mondjuk, nem tudom, Alonsót, aki azért nagyon jól mozgott, mindig is a mezőnyben nagyon rámenős volt, de azért nem, néha oda is szúrt, de azért nem egy okon, nem ment el mondjuk egy okon magasságokig mondjuk az ilyen szemétkedésekbe adott esetben, hogyha arról volt szó. Volt, amikor elment nyilván, mint a minden versenyző, de nem feltétlenül erről híres Alonso, hanem inkább a rámenőségéről, meg a jó pozícionálásából a mezőnyben, hogy én azt gondolom, hogy ha még egy Fernando Alonso van ebben a helyzetben, el tudom képzelni, hogy hasonlóan viselkedett volna ezzel. Csak azt akarom mondani, hogy nem, nyilván utólag pont ez a jó, hogy beszélgettünk, és mindenkinek van egy gondolata, de én látok olyan reális észérveket, amik miatt én is lehet, hogy Norris helyében mondjuk ugyanígy döntöttem volna. Lehet, hogy Fernando Alonso is ugyanígy döntött volna, mert félhetett attól, hogy most van még előnyöm, de mennyi előnyöm van? Meddig van előnyöm? Meddig? Nem. Tehát lehet, hogy többet nem is tesz, lehet, hogy többet nem leszek ilyen közelségben, vagy közelebb nem leszek, tehát ilyen közelségben sem leszek. Nyilván az adatok
hát meg egy lekörözés. Meg
igen, kicsit más mutatnak az adatok, mert azért gyors kanyarokban ott tudott maradni Norris Verstappen mögött, ami nem jellemző ezen a pályán, meg hogy egyébként semmi jellemző, az mutatta, hogy nagy fölénye volt. Emiatt érzem egy kicsit én is azt, hogy lehetett volna türelmesebb. De egy szó mint száz, nekem az a végső megérzésem, hogy Verstappen ellen hosszú távon akkor fogsz sikerre menni, hogyha kőkemény vagy, ha felveszed vele a ritmust, és pont ez az, amit Hamilton nem csinált jól. És ez tök mindegy, hogy ki szimpatizál Hamiltonnal megy ki. Nem, ez nem erről szól, ez arról szól, hogy Hamilton, amikor Verstappennel csatáztak, akkor ő másképp közelítette meg, abban is volt realitás, menjen, csinálja azt, majd csinálj magából bohócot, meg elrontja, meg nem tudom, aztán mégse így történt, és amikor már felvette a kesztyűt, akkor Verstappen ott tartotta, és akkor mind a ketten kiestek, és akkor egymás feje tetején állt a két autó Monzában, és akkor, de akkor már késő volt, mert akkor már kialakult egy olyan dinamika, ahol Verstappen volt úgymond az kis uralkodó, az ilyen testateseni csatákban, ő volt az agresszor, megjöttem meg egy csomószor az elszenvedő, aztán volt, amikor Hamilton pöckölte ki Verstappent, pont ugye Silverstone jön, akkor ugye...
Meg Hamiltonnak volt ott több veszíteni valója, és talán most szintén Verstappennek van több veszíteni valója. Talán akkor Verstappen nyilván első VB-t megszerezni
nem az a pilóta.
Igen, de hogy szerintem ez... hogyha majd kialakul itt egy Verstappen Norris világbajnoki csata nem idén, hanem mondjuk jövőre, idén az meglepő lenne, akkor szerintem az a legnehezebb éve lesz Verstappen, mert 21 nagyon kiélezett volt, de akkor nem volt szerintem ekkora teher rajta. Most azért ő az uralkodó, ő a elképesztően zseniális pilóta, és ez így is van. De jön egy Norris, aki megmutatja, hogy nem csak te vagy ott, hanem én is ott vagyok, ezért szerintem most nagyobb lesz Verstappen a nyomás, és ha ugyanilyen hibátlan lesz, és ugyanilyen zseniális, hogy nüanszokat hozni fogja, akkor az megint egy másik polcra helyezi majd Verstappent.
Teljesen egyetértek azzal, hogy amikor neked kell megvédened a címedet, akkor az egy sokkal nehezebb helyzet, mint amikor egy újabb címet húzol be, és vagy amikor az első címedet húzod be. Mindegyik nehéz, mindegyik a maga nemében nagyon nehéz. Azért basszus, 7-szeres világbajnokot kihívni, azért az is kemény. Megnyeri a második címet, az mondjuk pont elég jó volt az autója Verstappennek, az volt talán a legkönnyebb az eddigiek közül. De amikor ott van egy kihívó, és ebben szerintem egyébként az is nehéz, hogy megszoksz valamit, ott vagy az elejébe, keveset csatázol, ugye Hamiltonnál is ezt hoztuk föl sokszor, hogy elteltek úgy versenyhétvégék, versenyszezonok, több év, hogy többnyire csak a csapattársával csatázott, akik nem voltak olyan szinten, mint Lewis Hamilton, mert még Rosberg sem volt olyan szinten hosszú távot nézve, mint Lewis Hamilton. Sem tempóban, sem kiegyensúlyozottságban, sem versenytempóban, Bottas talán egy körös tempóban ott volt, meg nyilván Rosberg világbajnok is lett, nem akarom őket sem alábecsülni, de Hamilton föléig tudott kerekedni. És egy ilyen helyzetből egyszer csak odajött egy ilyen fiatal, aki már tök máshogy szocializálódott, sokkal rámenősebb volt, nagyon precíz volt, azért Verstappen az összes ilyen kemény manőverét olyan precízen hajtotta végig, vagy végre, hogy az ami szürreális. És na, és ebbe a helyzetben oda jön egy Norris, aki ugyanúgy szocializálódott, mint Verstappen, megmutatta most is, meg fogja mutatni legközelebb is, hogy ővel nem lehet szórakozni, és azt szerintem egy nagyon élvezetes csata lesz majd, reméljük.
Na, ezt akartam kiemelni egyébként, hogy végre elérkezett az a pillanat. Nyilván 21-ben volt egy váltásunk, a fiatal az idősebb ellen, a tapasztalt ellen vívott egy csatát, és végre ugyanaz a generáció. Ráadásul ugye különleges pikantériát ad az egész sztorinak az, hogy egy házban lakik a két versenyző, és gyakorta átjárnak egymáshoz. Ez is egy
hihetetlen... Lehet, kevesebbet jártak a két egymás.
Lehet, de azért...
Elvileg nem találkoztak, csak írtak, tehát azért Feszkó még van.
De én azért azt gyanítom, hogy nem lesz ebből egy ilyen Hamilton-Rosberg szituáció. Bár nyilván nagyon sok mindent átír a versenypálya, így a pályán kívüli kapcsolatokban, de azért én azt gondolom, hogy ez a két egy pár esetben arrogánsabbnak mondható ember, az meg fogja érteni egymást.
Szerintem néha igen, néha nem. Szerintem itt azért lesz nagy utálat egymással, meg szerintem meg fog szűnni a barátság.
Az pilótaként ez benne
majd
van.
Majd visszajön, szerintem. Mert biztos, hogy barátok meg, hogy nagyon tisztelik, szeretik egymást, de ez meg fog szűnni pár évig, és nem baj, mert az, akkor nekünk az azt jelenti, hogy zseniális világbajnoki címeink lesznek. De szerintem ami szintén érdekes, amit mondta, hogy ez két különböző generáció, ugye, ahogy Hamilton csatázott Verstappennel, ott Hamiltonnak a pszichológiai játszmái, meg nyilatkozatai, meg verbális, meg nonverbális kommunikációja, az működött Rosberg Bottas ellen, és Rosberg egyszer tudta kiharcolni, meg Vettel ellen.
Vissza is vonult szegény.
Vissza is vonult. De Verstappenről ez lepattant. És Verstappen nem talál szerintem Hamilton pszichológiailag sem fogást. És itt majd megint kijött Norris, hogy Norris ugyanolyan arrogáns és őszinte, mint Verstappen. És ha kell, őt nem érdekli, bemond egy olyat, amivel odarombol, oda üt Verstappennek, róla meg az lepattan, és tök higgadtan ezt fogja mondani, hogy dehogy is, és ugyanúgy őszintén. És szerintem itt hogy olyan őszinte és zsigeri kommunikáció lesz egymással szemben, lehet, hogy néha nagyon oda fognak, hogy ez idióta, ez nem tud vezetni. Utána pedig egyébként nagyon tisztelem, stb., de most vége a barátságnak, úgyhogy szerintem ez nagyon izgalmas lesz pszichológiai szempontból is.
Na, de szerintem menjünk tovább a következő témáinkra, hiszen beszélhetnénk nyilván a Ferrari-nak a gyengelkedéséről, az eltűnő Aston
Martinról. Science beszélt sokat nekem a hétvégén róla.
És te nem szeretnél erre beszélni.
Igen, úgyhogy ezért is hadartam
nem
bele.
Nem is tudom miért. Lökler olyan finoman fogalmazott. Science elmos szarakocsi, pattog, minden.
Neki most nem kell finoman fogalmazni már.
Meglepő módon. Spanyol kikelt magával párszor.
De hát meg is értjük. De mondom, beszélhetnénk ezekről, de... Muszáj vagyok tovább menni, hiszen
igen, az adásidő. Illetve rosszabb lesz, ne aggódj. Köszi.
Szóval, te ott voltál ezen a helyszínen, ugye? És egy visszatérünk van ebbe a Forma 1-es nyüzsgésbe, közegbe, Flavio Briatore személyében, akit ugye nyilván olyan sokan ismerhetnek a 2008-as botrányról, nyilván, hogyha egy picit...
Massa nyilatkozott is.
Gondolom.
Tehát, de nem azért... a pedokból mondom, nem mehet be.
Hát nyilván.
De... Újabb per készülődik Massa.
Hát nem csak folytatja, amit elindított. Minden esetre azért, hogyha visszanézünk, visszatekintünk, azért tegyük hozzá, hogy Flavio Briatore-t ne a botrányáról hírezteljük, hanem azért tegyük hozzá, hogy Fernando Alonsoval azt a Renault-t, azt ő vitte győzelemre. Ő gyakorta szerintem egy polcra tehető egy zsántottal, vagy azokkal a nagy alakjainak a Forma 1-nek menedzsment szintjén, akik igenis nagy sikert értek el, és nagyon jól átlátják egy Forma 1-es csapatnak a működését, minden egyes pozíciót tekintve. Ő ugye most egy elnöki tanácsadó lett, ugye az Alpinnál, és azt látni, hogy már az első nagy díjon haptákba vágta magát az Alpin, és meg is van az eredménye, hiszen azért ott vannak a középmezőnynek a sűrűjében, és a pontokért harcolnak. Nyilván ott van az is, hogy Ocon és Gaslynak a küzdelme egy kiugró Oconnal, aki nem sokára távozik, és valószínűleg ő se fogja dicsérni az Alpin csapatát, azért megbolygathatja a vizet, de azért te is megkérdezted Flavio Briatore-t, hogy mikorra várható a siker. Milyennek érezted a csapatot, milyennek érezted Briatore-t? Milyen volt az, ahogy ő végsétált a griden?
Népszerű. Hát mögöttem mindig százan mentek, úgyhogy a magasságomat kellett kihasználnom, hogy odaférjek egy interjúra. Hát sikerült. Végre valahol jó hogy magas vagyok. Ez a motorsportban máshol nem így van.
Úgyhogy... Nagyon kevés hely van, ahol a magasság az hátrány, egy, pont a motorsport.
Egy gyors zárójeles megjegyzés. Ugye Zengő Zoltán azt mondta, hogy köszöntsétek a zsiráfot, vagy valami ilyesmi. Mm. Igen. Én elsőnek nevettem.
De, rámaggatták,
jó,
semmi
de gond. Én elsőnek nevettem, és gondoltam, hogy jó, hát azért ez odaszúrás. Aztán megjelentél a sisakba egy zsiráffal.
Ja, azért mondom, nem, azt a szurkolók abszolút rámaggatták, nincs ezzel semmi gond. Magasabb vagyok, mint az átlagos versenyző. Szívás a súly miatt, meg azért, mert nem férek el. De ebbe az autóba elfértem, úgyhogy nem volt probléma. Igen, hát megérkezett Flavio Briatore, még itt se volt, de az Alpi már működik, tehát ő neki van egy ilyen mágikus ereje, hogy így kézrátétellel gyorsítja a Forma 1-es autókat. Alonso ennek köszönheti a világbajnoki címeit. Viccet félretéve, az Alpin teljesítményét nem hiszem, hogy párhuzamba érdemes hozni Briatore érkezésével, mert tehát, hogy ha már mondjuk fél éve már aktívan munkába állt volna, akkor sem hiszem, hogy párhuzamba lehetne hozni, akkor már talán... Én azt gondolom, hogy az Alpin jól tudta optimalizálni a csomagját. Én szeretném megtudni, hogy mi a tök főzelék van a háttérben, mert ez meglepő nagyon.
Fejlesztéseket nem bosszant.
Nem nagyon. Volt egy-kettő, de semmi olyan, amitől ilyet vártunk volna, és ez meglepő. És le a kalappal a csapat előtt, azért az a csont utolsó helyről. Alapból már az
nem
nagyon.
Nem kis távolsággal volt.
Igen, ráadásul ez is egy olyan helyszín volt, ahol a motorerő sokat számít, amiben meg nem állnak olyan jól. Úgyhogy ez a csapat ez most kitesz magáért. És hogy Briatore mit tud hozzátenni? Nagyon sok mindent, mert a Forma 1 változik, a szabályok változnak, a versenyzők változnak, adott esetben a szerelők, mérnökök változnak, persze nagyon sok nagy név marad is azért évtizedeken keresztül, akár versenyzők is most már, ugye, Fernando Alonso. De hogy azért az alapvető ökölszabályok nem változnak. Hogy hogyan irányítunk egy Forma 1-es csapatot, hogy mire fektetünk nagyobb hangsúlyt, hogyha szenvedünk, például most mondok egy gondolatot, ami meg fogja határozni a jövőjét az Alpinnak. Alpin nyilván Renault, egy cég, Régen Renault volt, most ugye az Alpine, mert a Renault nyilván a sportmárkáját, az Alpine szeretné promotálni, ez teljesen rendben van, és akkor a Renault gyártja a motort, és akkor első gondolatod, hogy hát akkor nyilván a Renault vagy az Alpine itt van, akkor csak Renault motorral mehet, nem? Hát szerintem a Briatore fejében biztos, hogy nem így van. Simán lehet, hogy a következő évben jön, vagy hát még idén jön egy bejelentés, hogy nem tudom, a Ferrari motorjával
sőt,
folytatják.
A Mercedesről van egészen komoly pletyka, hogy szeretnék azt, hogy jövőre Mercedes.
Igen, ugye a Ferrari elveszít az Auberrel egy partnert, tehát lehet, hogy az is mindegy. De és hirtelen lehet, hogy Bruno Faminéknek, meg a korábbi vezetőknek olyan döntéseket hoztak, hogy pont a Gáborral, Weber Gáborral arról beszéltünk, hogy egyszer jó lenne egy ilyen kötetlen beszélgetés az Alpine vezetőivel, hogy mit gondoltak, hogy...
Mondjuk elég gyakran változik,
úgyhogy igen, tehát, hogy az összeset is sorba állítani, vagy én nem tudom, hogy mi. Ott olyan koncepcionális problémák vannak alapból, ez a, amit itt az Okonnal, Okonba való szerelem, meg ez a francia álom, amit ott dédelgettek, amivel Oscar Piastrit elveszített. Tehát, hogy olyan blőd döntések sorozata, és pont egy ilyen tanácsadó ide érkezik, mint például a karizmatikus Helmut Márkó, akit megint csak lehet szeretni, nem szeretni, és említettetek még néhány nagy nevet, Briatore idejön, és vannak ökölszabályok a Forma 1-ben, amit bizonyos esetekben elfelejtenek a csapatok, és azt gondolnád, például a Forma 2 formáról gondolok sok mindent a csapatokról, aztán néha OB szintet hoznak bizonyos területen, ami meglepő, és azt gondolod, hogy nem fordul elő bizonyos dolog, számtalan ilyet tudnék mondani, a Forma 1-ben is ezt látom, csapatvezetés szinten felrúgjuk a klasszikus focit, és nem és foci meccset akarunk nyerni, de nem focit játszunk már, hanem nem tudom én micsodát, és akkor olyan emberek hoznak döntéseket, akár érdekből, akár jó hiszeműen, akár jó szándékkal, amik nem szakmai alapon nem állják meg a helyüket. És erre ide jön egy igazi nagy öreg, aki pontosan tudja, mert világbajnoki címet nyert. Nem ő fogja megépíteni a jó autót, de majd ő oda teszi azokat az embereket, mert ő tudja, hogy ki a jó ember, tudja, hogy mi a jó ember ismérve, tudja, hogy mi a jó versenyző ismérve, tudja, hogy ha van egy ilyen versenyzőnk, akkor milyen lesz a másik versenyző. Ki kell ide a csapatba? Tudja azt, hogy milyen erőforrás kell. Ki gyárthat a legjobb eséllyel erőforrást? Ő olyan erőforrást gyárt nekünk, amire mi tudunk jó kasznit építeni? Igen, mert olyan embert hoztam, aki pont azzal úgy, tehát, hogy most nyilván ezek kicsit ilyen bullshit, aki kicsit közelebbről követi a formáját, annak bullshitnek hangozhat, amit mondok, de ezeken a területeken csak sokkal mélyebben egy ilyen szakember, bármennyire is botrányhős, nem tudom, ezt tudja
hozni. Ami Mercedesnek volt, Lauda.
Igen.
Ez például, nagyjából ilyen le Briatore, és hogyha mondjuk ide tud hozni egy Sainzot, vagy pont ő fogja tudni meggyőzni Sainzot, hogy gyere ide, nézd meg egy-két évet, hát mondjuk...
Vagy ő az, aki azt mondja, hogy van értelme beletenni.
Van értelme, mert lehet, hogy akkor megnézed, és ha jó az Alpine, akkor meg nem kell ott a Zauberben bohockodnod egy évet, meg ugye rizikós az Audi, hogy most működni fog az a koncepció, vagy nem fog működni. Ha Mercedes motort meg tudja szerezni, ami úgy tűnik, most jelen pillanatban aztán kiderül, hogy 26-tól az mondjuk nagyon erős lehet megint. Akkor, hogyha ő ezeket a szerződéseket meg tudja kötni, és mondjuk ezt a állóvizet fel tudja kavarni, meg tűzbe tudja hozni az embereket, és azt mondja, hogy ne menj el innen az Alpintól, oké, hogy kiégte, tényleg botrány az egész vezetés, de akkor tiszta alap, és gyerünk, még csináljuk, és együk oda, akkor egy ilyen karmester egy ennyire fejetlen brigádban tényleg fontos lehet.
Én mondjuk azt gondolom, hogy már most felzavarta az állóvizet, hiszen az biztos, hogy van egy hatása annak, hogyha egy Flavio Briatore egy ekkora tapasztalata és rálátással bejön a garázsba, és azt mondja, hogy hello, csak ennyit. És már érzi a csapat, hogy most már nem csak Bruno Famen van ott, aki azért tegyük hozzá, hogy nem akkora Forma 1-es tapasztalata rendelkezik, akár csak mint annó Ottmar Szafnauer, akit egyébként sajnálok, hogy kitettek a csapatból, de meg azt ahogy tegyük hozzá, hogy az Alpine szerintem most egy picit ráérzett arra, hogy hogyan is kell a Forma 1-ben csapatot építeni. Úgy, hogy valakit odahozok, aki tudja, hogy hogyan kell a Forma 1-ben nyerni. És tudja azt, amit pontosan te is kiemeltél, hogy kit kell az adott pozícióba beletenni, hogy kit kell oda csábítani a csapathoz.
Milyen struktúrát.
És milyen struktúrát okasz kell, és Luca de Meo szerintem pontosan ezzel tudja felpörgetni az Alpine sztorit, amit a Renault-ról váltás, a Renault-ról Alpine-ra váltással tulajdonképpen el akart indítani ezzel a nagy francia lendülettel a csapat, de, hát de tulajdonképpen az volt, egy, igen, aztán ugye az Elplánnál, meg stb. De
ja, meg Alonzót is elbukták, az, tehát az, arról az, nem is igen. beszélve, tehát hát az is
Alonzót meg a Piastrit ugye egyszerre. Ugye egy pár héten belül.
Jó, igen, az nagy mutatvány volt. De bejött. Mert azóta Okonnal jó a csapat viszonya, meg minden.
Úgyhogy én azt gondolom,
milyen csúnyák köszönnek el egymással amúgy.
Hát igen, úgyhogy én azt gondolom egyébként, hogy Briatore meg tudja csinálni szerintem azt, hogy ezt a csapatot valamilyen szinten legalább csak eladhatóság szintjén, hogy a szürke állomány, vagy akár, ahogy te is mondod, Carlos Sainzot akár oda csábítsák. Nyilván neki azért vannak a spanyol berkekben szálai, és simán szerintem el tudja érni ezeket. Sokkal vonzóbbá válik. Emlékezzünk csak vissza, hogy Pierre Gasly, amikor aláírta a szerződést, elindult a szezon, amikor odaérkezett Gasly, és azonnal azt keresték a menedzserével, hogy hogyan tudnak kihátrálni ebből, és minél hamarabb csapatot váltani. Úgyhogy én azt gondolom, hogy úgy, hogy Gasly most már egy vezér egyéniségé alakul át az Alpinnál, és Briatore ott van, így már lehet esélye a csapatnak, és nem az eladás tekintetére kell figyelni. Te hogyan érezted egyébként Briatorét? Ugye te meg is kérdezted arról, hogy mikorra várható akár győzelem.
Igen, hát ambiciózus tervek, tehát...
Nem 100 futam meg 5 évet mondott.
Hát nem, a gyerek két év kisgyerek. Tehát,
meg az a hozzáállás, hogy oda löki, és ennyi. Tehát, hogy olyan szintű magabiztosság.
Igen, ugye azt mondta, nyerni jöttem, ez a fő, ugye azt kérdezte, hogy mi a fő motiváció, hogy visszajött. Most nyilván azért ilyenkor nagyjából fel vagy készülve a válaszokra, hogy mik szoktak érkezni, de amit én ilyenkor figyeltem, ahogy mondtam nektek így adáson kívül is, mind a versenyzőknél, mind a csapatvezetőknél, hogy a különböző kérdésekre ki hogyan, milyen testbeszéddel reagál, mennyire őszinte, mennyire nem, ki lehet bogarászni, egy csomó olyan infót, amit itthonról hiába nézed meg az interjút, nem feltétlenül tudsz leszűrni belőle. És igen, motivált, azért jött, hogy nyerjen, ez a fő motiváció, hogy összecsapatot akar csinálni az Alpinból, nem mondom, és akkor az mennyi idő? És akkor mondta, hogy hát 2 év, meg így azt nem hallottam, mert akkor a motor zajott, mondtam, hogy köszönöm szépen, nem csak nagyjából hallott, biztos nem 2 évet
ha
mondott.
Ha hallottad volna, akkor a közvetítésben, mi?
És akkor utána visszahallgattam még ott gyorsan, futtam előtt, mondom, 2 év. 2 év? Mi? 2 év? És az nem túl reálisan hangzik, de az sem volt reális, hogy ebből az autóból ilyen teljesítményt tudjanak kihozni. Miközben az egész mezőny egyébként továbbra is fejlődik, és azért még mindig nem az a nagy stalling van, ami majd, hogy talán 25-ben azért várható a szezon ilyen tájékán már, hogy mindenki az új autón dolgozik, majd talán már szezon elején is egyesek. Hogy mire lehet képes az Alpine, ezt nagyon nehéz megmondani. Ezen a motorral attól félek, hogy nem sokra. És most új motorszabály érkezik ugye 2026-tól, ami merőben más lesz, és nagyon nagy kérdés, hogy a Renault hogy áll ilyen téren, ugye azt már a gyártók megerősítették, hogy ugye ilyen akár ilyen egy vagy két hengeres változat már ott van a próbapadokon, pedig a szabályrendszer folyamatosan kritizálják a csapatok, és most is volt talán Barcelonában egy ilyen összeülés a csapatok között, ha jól emlékszem, erről beszéltek, vagy lehet, hogy az még Montreal volt, már nem emlékszem, úgyhogy szerintem motor, muszáj jobb motort építeniük, az nagyon sok mindent megváltoztat. Mert hogyha van egy gyors motorod, akkor kisebb szárnyakat tudsz használni, akkor az egész dinamika teljesen megváltozik. A megbízhatóság az mondjuk nem talán nem olyan vészes, meg még egy csomó minden kell hozzá, kell majd egy második pilóta is, Gasly szerintem egy nagyon jó választás, én vele ugye pozitív érzéseim vannak a csapaton belül, meg jól működik francia, de mellé nagy ágyú kell, én azt gondolom, és Briatore biztos, hogy ugyanígy látja. Tehát abban biztosak lehetnek, hogy nem egy Forma 2-es újonc érkezik.
Akkor nem látod azt, hogy itt Duhem vagy Mick Schumacher érkezik?
Nem látom. Pont Briatore, nem hiszem.
Hát
hogy...
ez a pletyka szerintem inkább még a Bruno Famen féle irány volt, és Briatore szerintem ezt jelentősen át fogja gondolni. De akkor menjünk tovább a tapasztalataidra. Mert ott voltál, a box utcába sétáltál, elemeztétek a csapatok működését, de akár a Forma 1 működését egy adott hétvégén. Milyen tapasztalataid vannak, milyen kiemelendő helyzetek, érdekességek, amiket most így megosztanál velünk?
Nagyon nagy élmény volt, azt most debütáltam ilyen riporteri pozícióban a hétvégén, úgyhogy most az elmúlt két hétre sok új dologban volt részem. Nagyon élveztem, én nem tudom, én mindig azt mondom, hogy egy verseny hétvége nekem a kommentátori oldalról nézve, főleg amikor kint vagy, főleg amikor a rajtrácson élőző, főleg amikor ott vagy a pesgésben, akkor nagyon hasonló adrenalin és élmény, mint amikor a versenyautót vezettem, ez szürreális, de igaz. És így, hogy még több feladatom volt, hogy F3-at, F2-t közvetítettem egyedül, Gábor csatlakozott vasárnap az F2-höz, tökörültem neki, de Gáborra nyomtuk a Forma 1-et, mellette adásokat, vagy felvételeket küldtünk haza a műsorba, plusz még a grides bejelentkezés, plusz még az interjúkhoz rohantam le, szóval tényleg hát nagyon igen. Sok...
De ilyen szempontból ugye egy kicsit közvetlenebb kapcsolatod is volt a pilótákkal is.
Na abszolút, ugye soha nem csináltam még ilyet. Így van, és...
Könnyen feltaláltad magad? Komfortos volt?
A grid meg a bejelentkezések nagyon, tehát ugye, hogyha mondjuk 0 kilométeresen, de mondjuk megfelelő média szakmai tapasztalattal kerülnél be a Forma 1, mondjuk akár a rajtrácsra, vagy ilyen helyzetbe, akkor azért szerintem ez egy nagyon nagy kihívás, mert ez hangos, figyelni kell, hova lépsz, kinek mész neki. Én meg, mivel ebben nőttem fel, ez ilyen hazai terep. Tehát, hogy bármennyire a Forma 1 az ilyen szor 3 mindenhez, amiben eddig részem volt, embermennyiség, odafigyelés, milyen összegek, milyen versenyzők, milyen emberek, milyen szabályok, minden téren sokkal durvább, de nem annyira zavar, mert hogy ez annyira a természetes közegem ott, olyan lazán tudok mozogni, mikor, hova lépek, holra gyors autó, hova megy a szerelő, én tudom, mert látom, ebben nőttem fel, úgyhogy szerintem könnyen fel találtam magam. Az interjúk első alkalommal még nehezebben mentek azért, mert tényleg útközben derült ki, hogy kell csinálnom, tehát közvetítés közben derült ki, és lerohantam, és ott volt egyszer csak Sainz, meg a többiek, és így hello. De hogy nyilván meg nem volt probléma, de hogy nem tudtam még elég jól felhasználni ezt a lehetőséget. Viszont már a második ilyen alkalommal, az azt hiszem a szombati időmérő után volt, a második adag interjú sorozatom a versenyzőkkel, és az már nagyon jól sikerült. Olyan szempontból, hogy tudtam mást kérdezni, mint a többiek. Én erre fókuszáltam, hogy nyilván mindenki, minden tévétársaság szeretné, hogy meglegyenek a szalagcímek. És akkor szerencsétlen Verstappent meg Norris is csak arról kérdezték ugye a baleset után, hogy na, mit, hogy értékeled? És akkor így nyilván én végighallgattam, mindenki az odament, és mindenkinek elmondta ugyanazt a sablon szöveget. Próbáltam a versenyzőket egy kicsit triggerelni, picit máshogy kérdezni. Sainzot...
A sajtósok gondolom nagyon örültek neked akkor. Így
Nekem is tanulnom kell ezt, mert nyilván fölösleges olyan mélyre menni, amire úgyse kapsz választ. Tehát amikor például Lewis Hamiltont-tól megkérdeztem azt, mert hallottam, hogy panaszkodott már több interjúban az autójára. Én is megkérdeztem, hogy Lewis, hogy érezted magad az autóban? Hogy haladtok eddig a hétvégén a beállításokkal? Nem jó, változtatnék. Nagyon, tehát ez a Hamilton tipikus. És akkor mondom, oké, Lewis, és akkor mind fogtok pontosan változtatni az autó melyik szegmensén? És így láttam rajta, hogy felnézett, nem mondok semmit. De hogy nyilván tetszett neki a kérdésnek, örült neki.
Első interjú.
Itt egy ambíciózus srác, biztos vágja a versenyzés, lehet, hogy versenyzés, így gondolom végigfutott benne, és akkor így röhögött egyet, és így kb. Így mondta, hogy figyelj, király, tök jó, de nyilván nem mondok erre semmit. És akkor ami nagyon vicces, és megint csak ott kell lenni a hétvégén, hogy ezeket le tudsz szűrni, utána pedig 2 perc múlva jött George. És mondtam, hogy figyelj, George, hallottam, hogy Lewis feje tetejére állítja itt az autóját, mert mondta, hogy rengeteg beállítás, változtatás van, te is ekkora gond a hétvégén? És akkor így mondta, és így láttam rajta, annyira láttam, hogy tipikusan pillanat volt, hogy na, Lewis megint mondott valami olyat, ami nem igaz, és akkor mondta, hogy nem igazán, de nem úgy mondta, hogy az ő autóján, hanem így mondta, hogy nem igazán változtattunk sokat az autókon a hétvégén, nem igazán sokat, csak a szokásos balansz, és akkor most nyilván kinek van igaz, ezt nehéz eldönteni, nyilván Lewis szabadon beszél már, mert nem a Mercedes jövője érdekli őt, hanem a Ferrari, és sokkal inkább George pedig ott építi a jövőjét, szóval hogyha a George helyében vagyok, akkor nyilván nem mondok ilyen dolgokat, és ez ugyanúgy a Ferrari versenyzői között is szenzációsan tetten érhető volt. Tehát Leclerc mindig diplomatikusan. Kicsit olyan, mintha nem is mondanál a problémát igazán. Szállsz meg, igen, és én erre úgy rájátszottam, hát én imádtam. Tehát egyébként így nyilván nem nem hiszem, hogy megismerne most, hogyha találkoznak. Lehet, hogy igen, mert többször is volt. Elején egyszer rossz versenyzőt mondtam neki, hogy kit előzött meg, és akkor kijavított így az orra alatt, ilyen morcosan, miért nem tudja,
azt
hogy ki.
Azt hittem, Sainzot öklerezted le.
Nem,
nyilván. Az ilyen Sainzos,
hogy nyilván csak pont, én azt hiszem, Louis-t mondtam George helyett az egyik előzéssel kapcsolatban, mire utaltam, már nem emlékszem. És akkor őt így kérdezgettem a hétvégén, de mindig ilyen szakmait, és akkor azért kérdeztem tőle a szakmai, hogy mindig válaszolt is. És akkor mondta, igen, a gyors kanyarokban billeg az autó, nem jó az egyensúly, kicsit pattog is. És akkor vasárnap volt közöttünk egy ilyen, hogy hozzám jött oda utoljára kb. Most már régi ki volt, vagy a futam után már egy órával voltunk, és akkor láttam rajta, hogy szembe sarkából észrevett, és tök jó fej volt, egyből oda jött. És mutatta a médiás, nagyon szigorú szabályok vannak. Tehát két kérdés, de ha mutatják, akkor csak egy. De általában két kérdés a legtöbb versenyzőhöz, maximum. Én próbáltam egyszer hármat, pont a Louisnál, és ő válaszolt is volna, és akkor a médiás azt mondta, hogy nem. És akkor ott volt, mutatta Carlos így ilyen felnézett, odajött, és így mutatta, hogy nem lehetne egy kérdés, csak mert teljesen ki volt a csávó. Én tök jó kérdésekre készültem, egyet felraktam, tök jó fej volt, mert arra nagyon bőven válaszolt. Tök olyat is mondott, amiket máshol nem hallottam a más a többi interjúba, és akkor utána felnézett, hogy na, ez a gyökér gond, most akkor fölteszi a másik kérdés is, már nem érdekeli őt, hogy én mit kértem tőle, vagy nem, és akkor egyből mondtam, hogy köszönöm szépen, jó pihenést, és akkor kacsintott, és mondta, hogy hú, de király vagytok, és akkor ment el. Úgyhogy lehetett kifogni ilyen érdekességeket, ez mondom, a Louis és a Carlos nagyon érdekes volt, meg lehet a pilóták személyiségét is kicsit jobban közelebbről megismerni. Tehát például Norris végig ilyen nyújtogatta magát, meg így jobbra-balra dülöngélt, meg ilyen kicsit olyan érzésed volt, hogy így jobban nem akar itt lenni, és egyébként mindent tiszteltem a pilótáké. Tehát ott időmérő, sprintfutam, futam, meg minden ilyen session után ott lenni egy órát, és végig menni.
Hát meg már eleve mikor kiérkeznek a pályára, már kora reggel szinte, és onnan egészen estig fú koncentrációval végtolni csütörtöktől egészen vasárnapig, tehát hihetetlen.
Ilyen adrenalin szint után, és még valószínűleg nagyon sok adrenalin marad bennük, a testük az tuti, hogy nagyon-nagyon fáradt, meg szilkailag egy ilyen futam meg sessionök után, még ezt kibírni, és emberileg mindig jól reagálni, és hú, a sajtófőnök szólni fog, a csapat szólni fog, hú, olyat mondok, a média fog kikezdeni, legyek jó fej, rajongókkal legyek, hát, jó arc, írjak el, ráadásul egy Nagy Dani, aki még ért is az egészet, föl is kell néznem rá.
Igen,
biztos, ez igen, ennyi gérő után, úgyhogy biztos, hogy ez emberileg nagyon-nagyon megterelő a pilótának.
És pont, én pont ezen gondolkoztam, kicsit nyilván én átérzem ezt nagyon, mert én magam is autóversenyző vagyok, még ha nem is ilyen szinten, de hogy kicsit először úgy éreztem magam, hogy basszus, inkább nem is kérdezek, szerencsétlen, hadd menjen előbb pihenni, érted? Tehát ilyen empatikusan. És amit kaptam, az egyébként nagyon meglepő volt, mert minden versenyző, ugye látod ezeket az interjúkat, és megszoktad, hogy oda néz, válaszol, választékosan, bőven, nem tudom, és ott élőben megélni, hogy végignézed, hogy itt egy interjú, itt is, ide jön hozzád, de még megy még öt másik helyre, és mindenkinek. És amit ott átéltem, mondom, ez az első alkalommal volt nagyon furcsa, hogy mindenki a szemedbe néz, mosolyog, jó fej, és választékosan. Még hogyha a kérdésed rövid is, vagy a kérdés, hallottam olyan kérdéseket, hogy ott egy-két kollégától, hogy én szégyeltem magam, ez a nem is tudom, tehát ilyenek mentek Louisnak például, hogy nah, Louis, do you think you are going to be the fastest tomorrow? És akkor így szerencsétlen épp, hogy egy nem túl jól sikerült időmérő edzés után. Na mindegy. És akkor ugyanúgy neki is. Igen, felnéz, belenéz a szemedbe, neked mondja. Meglepődtem. Nyilván a kollégák, a Ádám, meg a Máté, nyilván ők ezt évek óta tapasztalják. Nekik ez nem, nekem ez meglepő volt, és jó esett, nem, mint nem nekem szólt, mert nyilván ez kötelezettsége a versenyzőknek. Én meg tényleg próbáltam. Hallottam, hogy mik voltak az ilyen szalagcímek, és én próbáltam mindig egy kicsit technikaibbat, de ne túl technikait, valami olyat, amit nem kérdeztek meg tőlük, és egyébként most már kicsit hosszúra nyújtam itt a válasz, de tényleg ez nagyon friss élmények. Maxnál volt nagyon, aki úgy éreztem, hogy nagyon értékelte, amikor nem az volt a kérdésem felé a balesetet követően, hogy figyelj, most már ki akarod nyírni a Norris szerinted, túlment egy határon, vagy jogtalan volt a büntetés? De ezek mentek, és én meg mondtam neki, figyelj, az első stinten repültél, mentél, mint az állat, nyilván nem ezekkel a szavakkal, és Második stinten már elkezdtél szenvedni, ami nekem nagyon meglepő volt, én ezt nem vártam, te vártad? Mit éreztél az autóban? És akkor nyilván ezek olyan kérdések, amiket egy olyan riporter, aki nem versenyző, vagy nem látja, nem tud ilyet feltenni, és egyből felcsillant a szeme, és olyan választékosan, és olyan kitért mindenre, és talán még azt is megkérdeztem tőle, ugye, hogy ezek az ilyen divebomb-szerű manőverek, hogy ez, szerinte ez sok, vagy mi a helyzet, és akkor nyilván ott is olyan szavakat használtam, olyan szakzsargont, és akkor arra is így egyből mondta, hogy mi mosolygott, és akkor mondta, hogy igen, hát szerintem nagyon jól csinálték, mert rögtön mondta, szerintem jól csináltam, ez a pálya, ez így adja magát, hogy ilyeneket lehessen csinálni, nem változtatnék a szabályokon, én is csináltam már ilyeneket korábban, és akkor elkezdett kicsit ilyen, mint a versenyző a versenyzővel beszélgetni, gondolom pont nem érdekelte, hogy én az vagyok-e, vagy nem, csak hogy ő például nagyon értékelte, meg értékelik a versenyzők, hogy mit kérdezel, szerintem.
Na hát nagyon szépen köszönjük a beszámolót is, meg azt is, hogy akkor kimondtad, hogy Verstappen lépte túl a határokat. Ez jó lesz címnek. Mi van? Volt egy ilyen. Na, az jó, a lényeg.
Hát, mondanám, hogy jövök máskor is, de... Itt van az a FIFA, amit mondtam.
Ja, játszik, jó, oké.
Okay. Balázs megcsinálja a következő adást egyedül.
Simán szerintem élvezné. Egy ilyen monológ. Én is a Ferrari.
Most nem, majd máskor. Na, 26, nagyon szépen mi? Köszönjük. Most a következő videóban szintén Nagy Danit láthatjátok, akit reméljük, hogy itt maradsz még. Nektek pedig köszönjük szépen, hogy most is velünk tartottatok. Kövessetek minket a jövőben is. Sziasztok!
Ciao.
Sziasztok!
Ennek az epizódnak vége. Hallgasd meg a reklámot is.
Szia, kedves hallgató! Én Lajos vagyok. 33 éves Budapesten élek, és a Beatonnál dolgozom, mint showrunner. Te ki vagy? Miért hallgatsz podcasteket? Mik a kedvenc témáid? Mivel foglalkozol? Mivel töltöd a szabadidődet? Szeretnénk jobban megismerni téged. Ha van ránk negyed órád, és szeretnél nyerni egy 10.000 forintos könyvutalványt, töltsd ki a legújabb hazai podcast kutatás kérdőívét a Beaton weboldalán. A pontos cím beaton.hu/kérdőív.
Reklámot hallottál. Ez a műsor a Beaton közösség tagja.